Did you keep us up for being a U.S. bad fish? Szeretett felüdvözlök mindenkit, aki most jelen van, vagy később nézi vissza a Képzés és Informatikai Tudományos Egyesület vételtechnikai szakosztályának, kábeltelevízió szakosztályának és médiaklubjának közös rendezvényén. A mai rendezvényünkön Ladvánszky János érvényese a Shannon formula, gondolatok az információ közé sebességének korlátjáról. Mielőtt átadnám Jánosnak a szót, még egy apró néhány bejelentés, hogy november 24-én szintén Ladvánszky János hallhatjuk a teljesítményillesztés nem lineáris nagyfrekvenciás áramkörök esetén című előadásával, és december 8-án Imre Gábor az önvezető autók tesztpályája című előadással. A régebbi előadásaink ezen a címen a YouTube-on visszanézhetők. És én azt hiszem, hogy amikor az ember egy új távközlési rendszerrel találkozik, akkor beidegződés szerint első dolga az volt, hogy megnézze azt, hogy a Shannon formulához hogy viszonyít, hogy mennyire van távol a Shannon korláttól. Hát az, hogy ez mennyire jogos, erről fog most Ladvánszky János nekünk előadásában beszámolni, és János, átadom a szót, tiéd a szó, hogy jó ez a módszer, vagy itt azért óvatosságra van szükség.
Köszönöm szépen, óvatosságra van szükség, most akkor megnyomom a share screen-t. Megnyomtam, és nem csinál semmit. Halló! Hallottok?
Hallunk, igen.
Hallunk. Még egyszer megnyom a share screen-t, és akkor látok egy olyan ábrát, amit nem is tudom, hogy hogy értékeljek. Még egyszer megnyomom. És szeretném a PowerPoint-omat megnyitni. Meg igen, sikerült, és az előadást is. Látjátok?
Még nem.
Nem látunk semmit, csak azt, hogy...
Téged látunk.
Akkor ezt most bezárom, mert nem sikerült. Share, azt kell megnyomni.
Most valamit látunk, csak azt sem nem ezt akartad megosztani velünk.
És most akkor a PowerPoint-ot látjátok?
Most már látjuk, most már keresed.
Sikerülni fog. Igen, ezt szerettem volna, most az F5-öt kell megnyomni.
Igen.
F5. F5, és nem történt semmi. Még egyszer az F5. Na most.
Most tökéletes.
Szeretném a képeket eltüntetni belőle, mert egy részét lefogja az ábráimnak.
Mi jól látjuk, úgyhogy csak nálad nem jó akkor, mi tökéletesen látunk.
Én nekem jobb oldalt benne vannak a jelenlevő fényképei, és azt szeretném eltüntetni. Mit kell tennem?
Én úgy látom, hogy minden betűbet látjuk a diádnak.
De én nem. mert belelóg a fénykép.
Még olyat tudsz csinálni, hogy ott a legfelső sorban találsz egy View Options-t. És annak van olyan, hogy side by side mód, és ha abba vagy, akkor, akkor mindenki ott megjelenik.
Tehát látok egy F4-et, amin egy ilyesmi van. Ezt most megnyomom. Nem történt semmi. Sajnálom, hogy ilyen buta vagyok, és nem tudom előre, hogy mit kéne csinálni. Most ezt megállítom, és megpróbálom még egyszer megcsinálni. Igen, a participants can now see your screen. Tehát látom, hogy ti jól látjátok, de az én ábrám az nem jó, mert belelóg. Hát elkezdem, aztán majd segítsetek, hogy mi van jobb oldal.
A jobb felső sarokban látsz még egy olyat,
igen?
Egy olyan kis 3x3-os kis kockát, és ott tudod beállítani, hogy mit látsz. A standard side by side balagyeleli.
Jobb felső sarokban.
Jobb felső sarokban van egy
gyűlő.
Én most a következőt látok. Ja, itt van.
Legfelső jobb oldali sarokba.
A morban van? Igen. Optimize for video clip. Meeting info. Hide video panel. Hide names of...
Ebben is abban, hogy standard.
Ilyet nem látok.
Side by side speaker. Side by side gallery.
Nincs ilyen. Tehát látom nagyban az én ábrámat, és jobb oldalt belelóg a fénykép. És az a legfelső sorban egy olyat látok, hogy mood, stop video, participants, lehet, hogy ez kell. A participantot kell leradíroznom. Nem.
Se? A jobb felső sarokban nem látsz egy olyat, hogy view és nem. Standard?
Nem látom. A legjobb oldalt ebben a sorban, abban az van, hogy more. Na most arra, ha rápattintok, akkor az van, hogy records, reactions, disable annotations for others. Azt hiszem, ezt kell megnyomni. Nem, mert annotations, nem. Hide names of annotators. Hide video panel.
Azt hiszem, nem jó.
Hide floating meeting controls. Share sound and optimize for video clip. Talán ez.
Ez próbált?
Igen, sikerült, most látom teljes mértékben az én ábrámat, és ti pedig hallottok.
És mi hallunk.
Ezt kellett elérni. Tehát ma egy nagyon alapvető kérdésről lesz szó, hogy milyen gyorsan lehet véges sávszélességű zajos csatornán kommunikálni. És a Shannon formula ezt fejezi ki, és itt az ábrának az alsó felében idéztem az ide vonatkozó két cikket, két alapvető cikkről van szó. Shannonnak a 48-as cikke, A Mathematical Theory of Communication, amely a Bell labornak az újságjában jelent meg. Ez tartalmazza a címéhez illően a matematikai modellt, tartalmazza azt a formulát, amiről most lesz szó, és tartalmazza a Shannon entrópiának a képletét. A második cikkben, amit ugyanerről írt Shannon 49-ben, egy évvel később, később Communication in the Presence of Noise címmel. Ebben a Shannon formulának az általánosítása van benne, mint ahogy az előadásomban erről is lesz szó, és tulajdonképpen ez a központi témája a cikknek. Most akkor lépek egyet a következőre, az előadás vázlata. Mint ahogy a bevezetőben Iván elmondta, óvatosságra van szükség a Shannon formulával kapcsolatban, ugyanis bizonyítékot fogok mutatni arra, hogy a Shannon formula eredeti formájában nem mindig érvényes. És ezt a bizonyítékot általam kidolgozott hajtogatós módszerrel ellátott kosztaszurok segítségével, MATLAB analízissel fogom bemutatni. Hogyha nem érvényes a formula, akkor kézenfekvő lehetőség a formula módosítására való igény, és a második fentebb említett cikkben levő színes zajra vonatkozó formulából egy olyan módosítását vezetem le a formulának, amely minden esetben érvényes. És végül arról lesz szó, hogy az átlagolás zajcsökkentésnek nincs elvi alsó korlátja. Most itt látható a következő ábrán maga a Shannon formula, ahol a C az a csatorna kapacitás, ez a bit sebességnek a maximuma, a bevé az a sávszélesség, hogy milyen sávszélesség az majd kiderül az előadásomból, és kettes alapú logaritmus 1 plusz S per M, ahol az S az a teljes jelteljesítmény, az M az a teljes zajteljesítmény, és az S per M a jelzaj viszony. A képlet fizikai jelentése az, hogy az a maximális bitsebességet a sávszélesség és a jelzaj viszony korlátozza. Azonban azonnal fölmerül egy probléma, hogy a zajsáv szélessége sokkal nagyobb, mint a jelé. És ez a kis előadásoknak a központi kérdése. Ugyanis a jel és a zaj ugyanazon a sávszűrőn megy át. Viszont a képletben az M az a teljes zaj teljesítményt jelenti, annak figyelembevétele nélkül, hogy milyen sávszűrőn megy át a zaj. Az a sejtés ebből, hogy a C az nem a jelzaj viszonytól függ, és erről szól a kis előadásom. Most itt a következő ábrán mutatnék egy ellenpéldát a Shannon formulára. Ez az ellenpélda, ez egy módosított kosztaszurok, ahol a rendszeradatok azok, hogy 2 megaszénpől per szekundumos 4 QAM jelet viszünk át, amelynek sávszélessége 4 MHz, és a zajt úgy állítjuk be, hogy a jelzaj viszony az mínusz 13 decibel legyen. Ezeket az adatokat behelyettesítve a Shannon formulába, azt kapjuk, hogy a C az 282 kiloszénpől per szekundum, ami a bevénél sokkal kisebb, tehát a bitsebesség az nagyobb, mint a C, és ezért sérül a Shannon formula. Most a példának a részleteit szeretném elmondani. Ez egy módosított kosztaszurok hajtogatós módszerrel az RF-in bemeneten 4 QAM jel jön komplex formában, ez rámegy egy keverőre, egy szorzóra, amelynek a második bemenetét egy szintén komplex jellel tápláljuk meg, amely egy diszkrét idejű VCO kimeneti jeléből van képezve. Itt a mínusz egyes szorzónak a magyarázata az, hogy ahhoz, hogy a rendszerünk működjön, ahhoz az oszcillátor jelnek ellentétes irányban kell forogni, mint a bemenő jelnek. Ezt úgy érjük el, hogy a képletes részének a előjelét az ellentétére vessük. A keverő kimeneti jelét szétosztjuk valós és kényletes részre, mindkettő ugyanazon az alulá keresztül szűrődnek keresztül, és most következik a hajtogatás, mind a két jelnek az abszolút értékét képezzük, összeadjuk, eltávolítjuk a DC komponenst, és már is megy az integrátorra, ami a diszkrét idejű VCO vezérlőjelét állítja elő. Ez a késleltetés csupán technikai okokból szükséges, azért, mert hogyha nem lenne, akkor a MATLAB hibát jelenne, ugyanis nulla összkésleltetésű hulkot nem tud analizálni. Nem tudja, hogy melyik esemény történt előbb, és ezt kell megadni ebben a késleltetéssel. Az alsó ág arra való, hogy a 4 koelmi jelet visszaállítsa, és ez a rész itt alul, ez a rész arra szolgál, hogy a függőleges helyzetéből elfordult konstellációs diagramot visszafordítsa álló helyzetbe. Ugyanis ez az elfordulás ez mindig létre jön a felső urok másodlagos effektusai következtében, és hogyha ezt így hagyjuk, akkor az jelentős romlást idéz elő a bit hiba arányban, és ezért előbb vissza kell forgatni. A hajtogatos módszer egyszerűen azt jelenti, hogy ahogy itt lehet látni, bal oldalt van a 4 koelmi jel konstellációs ábrája, ezen hajtunk egyet a valós tengely mentén, és hajtunk egyet a kérdetes tengely mentén, és a megmaradó, a pontok azok fedésbe lesznek, és a megmaradó egy pont az elég a VCO jel, VCO vezérlőjelének a képzéséhez. Ugyanezt az egy pont előidézését másféle módszerrel is meg lehet csinálni, ez a negyedik hatványra emelő módszer, ami ismert az irodalomból, mivel a pontok, a konstelláció pontjainak a tengelyektől mért távolsága egy, ebből következik, hogy ennek a jelnek a negyedik hatványát képezve mind a négy pont ugyanabba a mínusz 4-0 pontba megy át, azonban van egy lényeges különbség az előzőhöz képest, ugyanis a negyedik hatványra emelő módszer az megnöveli a fázisdagy, míg a hajtogatás az nem növeli meg. Ez az oka annak, hogy rendkívül zajtűrő áramköröket lehet vele képezni. Itt van még egyszer, hogy a hajtogatós módszer nem növeli a zajt, de a negyedik hatványra emelő módszer igen. A visszatérve az eredeti problémára, tehát hogy a jel és a zaj az ugyanazon a sávszűrőn megy keresztül, ennek az intuitív megoldása az, hogy a nevezőben nem a teljes zaj teljesítményt tesszük, hanem a zaj teljesítmény sűrűségének és a jel sávszélességének a fordulatát. Így minden stimmelne, csak az a probléma, hogy ez nincsen megfelelően megindokolva. Ez az egész mondókám nem Shannon iránti tiszteletlenségből képződött. Ez abból látszik, hogy az említett problémát nem csak én vettem észre, hanem a témakörről szóló kézikönyvekben az intuitív megoldás képlete megtalálható, mint ahogy ebben a táblán lehet is látni. A 4 koelmi jel spektruma az ez, és ebből lehet látni, hogy a sávszélesség, ennek a szakasznak a hossza, az körülbelül 4 MHz, míg a zaj sávszélessége az ennél sokkal nagyobb, itt a középső 200 MHz-es szakaszt vettem ki. A levezetéssel megoldható az említett probléma, ugyanis Shannonnak a második említett cikkében van egy színes zajra vonatkozó formula, amit itt idézek, és ebbe, hogyha behelyettesítjük az S és az N közelítő értékét, akkor a jó formula kijön. Tehát meg kell adni az SF és az NF függvényeket, és a műveleteket elvégezni. Az SF-et úgy közelítjük, hogy az egy véges sávszélességünk belül konstans, és azon kívül nulla. A zajt ugyanígy közelítjük, hogy egy véges BN sávszélességen belül valamennyi, mivel a fehér zajról van szó, konstans, és ezen kívül nulla. És itt a PDS és a PDM, a jel és a zaj átlagos spektrális sűrűsége. Itt grafikusan ábrázoltam, hogy mit jelent ez a jel esetén. Tehát egy ilyen szögletes formában közelítjük azt a görbét, amit az előbb mérés alapján mutattam. Behelyettesítve a színezett zajra vonatkozó formulából, az eredetihez nagyon hasonló összefüggést kapunk, tehát a C1, az egyes indexet azért tettem oda, hogy az eredeti összefüggéstől megkülönböztessem, a DS-szel kettes alakú logaritmus 1 plusz PDS per PDM. Itt a DS a jel sávszélessége. Könnyen lehet látni ennek az érvényességét, ugyanis az SF az a számlálóban van, és ott, ahol az SF az nulla, ott a törtértéke nulla. Tehát az SF sávszélességén kívül ennek a tagnak semmilyen hozzájárulása nincsen. Most akkor a kapott összefüggést ugyanazzal a példával szeretném ellenőrizni, mint amit a bevezetőben a Shannon formula megsértéséhez mondtam. A PDS leolvasva az ábráról az mínusz 52 dBm per hertz, és a PDM az mínusz 72 dBm per hertz. Ebből a C1 az 26,6 megaszintot per szekundumra jön ki, és ezt összehasonlítva a BS-sel lehet látni, hogy a feltétel teljesül. Egy új lehetőséget is felvet a módosított formula, ugyanis arra kezdünk rájönni, hogy az S-ben N jelzaj viszony definíciónak tulajdonképpen semmi értelme nincsen, hogyha az S és az N az ugyanazon a sávszélen megy keresztül. A javaslat az lenne ebből, hogy a jelzaj viszont nem a teljes zajteljesítmény, jel és zajteljesítmény hányadosaként kell definiálni, hanem a két spektrális sűrűség hányadosaként. Az előadásom befejező részében arról szeretnék beszélni, hogy a zajcsökkentésnek nincsen elvi korlátja. A zajcsökkentés az entrópia minimalizálás, ugyanis az entrópia az a rendezetlenséget fejezi ki. A Shannon entrópia képlete az itt látható, ahol P az I-edi szimbólum valószínűsége, és fölírtam ezt, kifejtettem bináris üzenet esetére. Az entrópia kifejezhető a jelzaj viszony függvényeként, és akkor létezik alsó korlát, ha az entrópiának minimuma van, de igazolható, hogy az entrópia a szigorúan monoton növekvő függvény, nincs minimuma, nincs elvi alsó korlátja. Itt lehet látni numerikusan meghatározva 4 QAM, 16 QAM és 64 QAM esetére az entrópiát. Most akkor a következő értelmes kérdés az az, hogy jelenti-e azt, hogy ez azt, hogy az információ továbbítás végtelen gyors lehet? Nem jelenti, ugyanis közben átlagolást végzünk, és az átlagolás a sebességet felasztja. Az említett gondolatmenetből három cikket írtam. Az első cikk az a Noise Reduction in Digital Communications. Ebben a hajtogatós posztas hurkot részletezem. A második az a Modification of the Sandman Formula, ez a módosításnak a színezett zaj képletéből való levezetését jelenti, és a harmadik az pedig az, amit most az előadás végén mondtam, hogy a zajcsökkentésnek nincsen alsó korlátja, és ez egy hosszú számolás, tehát nem csak olyan kicsi, mint amit most elmondtam, hanem ezt, hogyha tisztességesen végigszámoljuk, az egy 8 oldalas levezetés. És ezt tartalmazza a harmadik cikk. Össze szeretném foglalni a kis előadásomat. A Shannon formula eredeti formájában nem mindig érvényes. Módosítást javaslok, amely mindig érvényes. És a harmadik állítás, hogy a zaj az átlagolással korlátlanul csökkenthető, de az átlagolás lassítja az információ továbbítás sebességét. Köszönetet szeretnék mondani dr. Baranyi Andrásnak, első tanítómesteremnek, Berceli Tibor professzornak, aki hosszú ideje támogatja a munkámat, Lajta Győrnek, aki sajnos nemrég hunyt el, Simonyi Ernőnek, az akadémiai doktori értekezésem tanácsadójának, és Mideg Ivánnak, ennek az előadásnak a megszervezésére. Köszönöm a figyelmet! Halló!
Köszönöm szépen a értékes és érdekes előadás, és először hivatalos...
Nem tudom megszüntetni ezt a... Ja, stop share.
Stop share.
Igen, megvan.
És először szeretném megkérdezni, hogy van-e az előadáshoz kérdés, megjegyzés, hozzászólás. Amíg gondolkodtok, addig én fölteszek egy kérdést, hogy az általad javasolt formula, az gondolom, hogy megfelelő határ esetben az eredeti Shannon formulát adja vissza. Igaz ez?
Igen, igaz. Igen. Megfelelő határ esetben az eredeti Shannon formulát adja vissza, mégpedig akkor, hogyha a zajsáv szélessége az pont akkora, mint a jelé.
Valószínűleg Shannon is ezzel a feltételezéssel vezette az első formuláját, hogy én visszaemlékszem még a belcsikre.
Igen, csak ez nem helyes a feltétel.
Itt világos. Van-e még valakinek kérdése?
Igen, van kérdése lenne. Ugye ebben szerepel egy szingorrét nevű fogalom ebben a képben, és hogy lehetne jól megvilágítani ezt a szingorrétet, hogy ez a gyakorlatban adott moduláció esetén egy QAM 256, vagy valami, hogyan értendő. Tehát mondjuk egy DVD sugárzásban, vagy egy mobil adott átvitelben. Tehát hogyan értelmezzük ezt a színvalt, és ugye ennek a régjéről beszélünk. Hogyan értelmezzük egy morde átvitelben, és hogyan értékeljük egy ilyen kormatúra modulát valóság gyakori átvitelben. Köszönöm.
Köszönöm szépen a kérdést. Egyszerűen össze kell számolni az átvitt biteket, és elosztani a hozzá szükséges idővel. Tehát ez az értelmezése. Tehát 256 QAM-nél egy szimbólum, az, ha jól emlékszem, akkor 8 bitet jelent, és 8 bitet jelent, és akkor a szimbólum rét az ugye kisebb lesz, mert a 8 bitet ki kell várni egy szimbólumhoz. Itt a C az a bit sebesség, tehát nem a szimbólum sebességről van, hanem a bit sebességről. Egyszerűen össze kell számolni a biteket, amennyi átment, és elosztani a hozzá szükséges idővel.
Jó, akkor mondjuk egy Morse esetén.
Morse esetén ott komplikáltabb a helyzet, ugyanis ott, ott nem állandó, tehát a Morse az két szimbólum, amelyeknek az ideje az különböző. Ez okozza a problémát.
Igazából minden kódnak különböző szinten ideje, más-más titák kombinálni.
Igen, igen. Tehát ott az átlagos, tehát meg kell állapodni először, hogy mennyi szimbólumra átlagolunk, és ott az átlagos bitsebességnek a maximumáról van szó. Tehát csak ezt tudjuk csinálni, ugyanis a szimbólumok ideje az nem állandó.
Jó, köszönöm.
Köszönöm. További kérdés, megjegyzés. Ha nincs, és véletlen, tehát ha érkezne a YouTube nézésekor, akkor gondolom, hogy valamelyik e-mail címen elküldik valamelyikünknek, és ezt eljuttatjuk hozzád, János, és akkor te majd tudsz válaszolni rá.
Közvetlenül is szívesen látok ilyen érdeklődő e-maileket. Az e-mailem az a nevem, Ladvánszky, utána közvetlenül az, hogy 55@tkotoyeronline.hu. Tehát erre már kiírhat nekem.
Köszönjük szépen! Ha nincs több, akkor még egyszer körbenéztem, több kérdés, hozzászólás nincs. Még egyszer megköszönöm Jánosnak az érdekes előadását, és találkozunk 24-én szintén Jánossal. Köszönöm szépen, szervusz!
Köszönöm szépen, szervusz!